Tehát az, hogy az Újpestet valamikor értékesítik, és meddig ugye az Újpest volt az egyetlen NER-en kívüli egyesület, hogy ő is bekerül majd ebbe a körbe, hát ez gyakorlatilag papírforma volt. Én igazából azt nem értem, hogy miért nem történt ez még meg.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy teljesen aktuális témával készültünk, mert hogy a második legöregebb magyar sportegyesületnél, az 1885. június 16-án alapított Újpestnél bizony helyzet van. A Lila-Fehér Futballklub házatáján nap mint nap bejelentenek valamit. Kedden Roderick Duchatel, a belga tulajdonos eladta a klubot a MOL csoport egyik leányvállalatnak, de a MOL vagyonkezelő ZRT kijelölt új vezetője, vagy feltételezések szerint ő lesz majd a ügyvezető, Bencédi Balázs, a tulajdonos jogok egyelőre előreláthatólag csak április végétől az áthatás átvétel lezárultával gyakorolja majd, tehát egy ilyen két-két és fél hónapos átmeneti időszak látszik, akkor amikor ki tudja, hogy ki dönt, hogy dönt, miért dönt, ki igazol, erről még nincsenek hírek, ezt találgatjuk. Csütörtökön aztán Duchatel úr kirúgta azt a Nebojsa Vignyevicset, aki 2013. októberre és 2020. júniusa között egyszer már szolgálta a klubot. Ez alatt két kupagyőzelem és egy bajnoki bronzérem fűződött a nevéhez, és aki 2023. márciusától menesztéséig így már másodszor ült a vezetőedzői székben, majd nem sokkal később, még aznap délután, csütörtök délután a szerb edző történelmi 1985-86-os bajnokságot a nem látott 9 meccses nyeretlenségi sorozatának tűzoltására azonnal fölkérték Méző Gézát. Géza is harmadjára ül már az Újpest kispadján, ezt azért jegyezzük meg. Mi itt most péntek délelőtt ülünk a Zicser stúdiában Herédi Attilával, a utolsó két bajnoki cím, Újpest utolsó két bajnoki címének egyik letéteményesevel, még 90-es bajnoki címben játékosként voltál jelen, a 98-as bajnoki címnél pedig másodegyzőként. Nem mellesleg voltál válogatott labdarúg, és 4-szer, 5-szer, 6-szor, hányszor voltál?
5-szörös válogatott 5-szer. Vagyok.
És akkor szia is.
És Ati. Akkor szervoztok.
Illetve Murányi Andrással, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztő helyettesével, kommunikációs szakemberrel, aki természetesen Újpest érzelmű fanatikus, vagy minek nevezelek, András, szia.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Tehát régen azt mondtam volna, hogy szurkoló, és kidogat verőjére mondtam volna, hogy szurkoló, hiszen voltam a meccseken, láttam élőben is Herédi Attilát. Amióta nincs Dózsa, és amióta egy kicsit gyöngébb az együttes, inkább ilyen távoli szimpatizáns vagyok.
És akkor azt is elárom, hogy bár ezt már sokszor mondtam ebben az Ittszer adásban, hogy én is ugye a Lila-Fehér klubnak voltam a sportolója, és egyébként is az Újpest hát ha magyar klubot kell mondani, akkor az Újpestet mondanám szívem csücskeként. Nyilván ennek történelmi oka is vannak, klubvezetésben is dolgoztam, stb. De erről majd egy kicsikét
még
később.
Még a kerekedett, autókerekedet is kiszúrták, amikor elnök helyettes voltál. Arra emlékszem.
Nem, az enyémet nem szúrták ki. Szerintem a Vencéjét szúrták ki, meg a Szűcs Lajosét szúrták ki, azt tudom. Egyszer Lajos megjelent egyik reggel a Szabó Bence irodájában, és azt mondta, hogy kéne neki 4 gumi. És Bence nézett kerek szemet, hogy de hát miért Lajos? Hát mert lelopták a kocsiról. Téglán állt a kocsia. De hát Lajos, hát ez a te problémád, mondta neki. Hát ő szeretne a klubtól kapni 4 gumit. Na szóval ilyen történetek voltak még 90-es évek végén. Arra teszünk egyébként kísérletet, hogy kicsit elemezzük ezt a kialakult helyzetet, a klubnak a közel kicsit távoli múltját is megvillantjuk majd a jelenét, és hát egy potenciális jövőt is képzeljünk el. Nem tudom, hogy optimista szenárió szerint, vagy racionális, realista szenárió szerint, ez majd kiderül. De először is a kérdés, hogy mennyire lepett meg benneteket a klub értékesítése, vagy a relatív gyors értékesítése?
Hát én úgy gondolom, hogy ez 2 éve körül, hát bocsánat, 2020-ban, 22-ben, mióta van a Kovács Zolinak a neve bedobva, mint...
Hát legalább 2-3 év körül.
2-3 éve. Szerintem azóta várható volt, hogy előbb-utóbb meg fog történni. Hiszen az egyik oldalról, az eladó oldaláról a Roderick elszánt volt az eladásban, valószínűleg nem tudtak anyagilag megegyezni, vagy nem érkezett be az az összeg, amiben megegyeztek a Kovács Zoli oldaláról a vevőként. Tehát előbb-utóbb biztos volt, hogy megoldódik. Most szerintem a csapatnak a helyzete hozta egy kicsit előrébb ezt a szituációt. Tehát a vevők valószínűleg kivárták volna az év végét, vagy a bajnokság végét, de viszont most úgy gondolom, hogy ez a minősíthetetlen...
Pont ezt a szót akartam mondani.
Igen, minősíthetetlen teljesítmény, amit leadnak. Tehát ez azt vetíteni előre, hogy kieshet a csapat először a nemzeti bajnokságból, ha nem történik itt valami fajta váltás.
Engem abszolút nem lepett meg, nyilván nem, mert a magyar sport legnagyobb mecénása az állam, és ugye az a sportpolitika, amelyet 2010 óta az Orbán kormányok folytatnak, azoknak az egyik alapvetésük, hogy gyakorlatilag minden legyen állami felügyelet alatt, ezt most értsük jól, különösen a futball, amelyik ugye kiemelt a miniszterelnöknél, no pláne. Tehát az, hogy az Újpestet valamikor értékesítik, és eddig ugye az Újpest volt az egyetlen NER-en kívüli egyesület, hogy ő is bekerül majd ebbe a körbe, hát ez gyakorlatilag papírforma volt. Én igazából azt nem értem, hogy miért nem történt ez még meg, és miért 2023-ig. Ezt most nem pozitív vagy negatív értelemben mondom, hanem neutrálisan. Azért nem értem, hiszen a folyamatok mindig arra afelé tendáltak, hogy az Újpestet is megveszik. Ami érdekes, hogy ugye az Attila említett, hogy minősítetetlen. Ugye megnéztem a játékos keretek összértékeit, az Újpesti a leggyengébb. És hogyha hozzáképzeljük itt az elmúlt 3-4-5 évet, és akkor most nem szeretnék még jobban visszamenni, ugye voltak azért Magyar Kupa győzelmek, Vignyevicsel is például, sőt, azt hiszem, mind a kettőt, igen.
Három volt egyébként három az óra alatt, egyiket a német edzővel, az Öninggel,
így van.
21.
Igen, akkor bocsánat. De voltak Magyar Kupa győzelmek is, tehát az Újpest azért igyekezett valami fajta módon ebben az állam által leuralt térben azért kiemelkedni a saját eszközei közül, de az kézenfogható volt az elmúlt években is, hogy itt egyfajta ilyen export-import menedzsment van. Jöttek, mentek mindenféle légiósok, az emberek gyakorlatilag nem is tudták követni, hogy milyen, ki, hol, micsoda, miért, mit keres ott. Aztán ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a belga tulajdonosnak, amelyiknek, illetve az édesapja érdekeltségének is nagyon sok külföldi futballcsapatban volt tulajdon rész, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen franchise rendszer, amelyikben adják, veszik a játékosokat, igazából tök mindegy milyen, és az üzleti értékesítés, a nap végén az üzleti értékesítés lesz majd a klub eredményességének a legfőbb forrása, illetve hát ne essen ki az Újpest, gondolom ez azért egy ilyen alapvetés volt, és azért is mondom, hogy nem tudom, hogy mennyire nehéz, tizedik ugye az Újpest, és mögötte a Mezőkövesd és a Kisvárda, és
6 pont az űr pillanat.
Illetve a Mezőkövesd azt hiszem egyre kevesebbet játszott, tehát hogyha nyer, mert ha jól emlékszem, akkor 3 veszett pontokat tekintve, de ugye az Újpest át már többször kieső helyen, ugye például tavaly is, amikor én őrült, elmentem Benedek Szabó Csíró barátommal a Honvéd Újpest kiesési rangadóra. Melyik csapat esik ki, ez volt a kérdés, azt hiszem a 81. percben szerzett Újpest góllal győzött az Újpest, és néztük a lelátón a mérkőzést, meg úgy a hangulatot, meg a szurkolótábort, meg a nem tudom mi, és 20 perc után rá azon gondolkoztam, hogy mit keresek én itt. Tehát én, aki futballimádó ember vagyok, imádom a Real Madridot, nincs olyan hétvége, hogy ne néznék futballt, jó, stb. Nem értettem, hogy mi a túrót keresek itt, kik ezek a játékosok, mit akarnak, hogy akarnak. És nem akarom nagyon bőlére ereszteni a dolgot, de bennem akkor fogalmazódott meg igazán, hogy ennek az Újpestnek itt tényleg semmi értelme. Vagy csinálunk belőle valamit, vagy pedig akkor nem tudom, hagyjuk az enyészeté. Tehát ilyeténképpen szerintem ez többekben is megképződött ez a gondolat, hogy valóban kéne valamit csinálni az Újpestből, és ugye azt mondtam, hogy a játékos keret értéke a legkisebb az NB1-ben, ami szégyen, főleg úgy, hogy Mezőkövest, Kisvárda, meg Kecskemétnél is gyengébb, tehát ez valami egészen elképesztő, bár ott ugye jó szakmai munkát végeznek. De hogy ha azt nézem, hogy a költségvetés is azért meglehetősen ingatag lábakon állt, és ahogy
szerény.
Hallom, piaci információk alapján most ezt így megemelik így ilyen 7 milliárd forintra legalább, ugye az FTC-nek nagyjából ilyen 15 milliárd.
Igen,
jó, plusz-minusz, jó, oké. Okay.
Sok.
Igen, sok, tehát hogy valamit csinálni akarnak az Újpesttel, és nekem afelől nincs kétségem, hogy egy professzionális menedzsment veszi át ezt a klubot, már csak azért is, mert rengeteg pénzről van szó.
Nagyon sok területet érintettél, majd mindegyiket menet közben érinteni fog, de engem leginkább az érdekel a monologod után, hogy szerinted akkor most üzleti vagy politikai döntés született elsősorban?
Elsősorban én azt mondanám, hogy politikai döntés született, hiszen be kellett emelni az Újpestet is abba a körbe, amelyikben gyakorlatilag minden magyar csapat benne van.
Egyetértek. Én ugyanezt látom, tehát azt látni kell, hogy én úgy gondolom, hogy az elvakult fradisták is ezt láthatják, hogy egy jó Újpest nélkül a Fradi ugyan nem tudja azt a teljesítményt leadni magából, mint amit nélküle. Tehát itt fel kell egy olyan csapatot turbozni, aki a Fradival hazai szinten is versenyképes, különben nemzetközi szinten el fog úszni. Tehát nem működik, és ez, ha tetszik, ha nem tetszik, ez szerintem ez így működik. És most ne menjünk vissza oda, hogy a 80-as években a négy pesti csapat a kettős rangadókat a Népstadionban 50-60 ezer néző előtt játszotta, és akkor volt a magyar válogatott, amelyik utoljára kijutott a világbajnokságra, hogy a négy pesti csapatra épült, egy-két vidéki spillerrel megerősítve, de úgy gondolom, hogy valami fajta koncepciót kell az Újpestbe is most már beletenni, mert nincs. Tehát ezt mindig is azt mondtam, amióta a belga tulajdonos van, hogy így nem lehet működtetni egy klubot. Nem az Újpestet nem lehet működtetni, egy futballklubot nem lehet működtetni, hogy van egy tulajdonos, van egy ügyvezető, aki a gazdasági dolgokért felel, de viszont a szakmai felelősen nincs a klubnak, van egy edzője. Ez egy méltatlan felállási forma, én úgy gondolom, egy klubnál ez nem működhet.
Nagyon érdekes, hogy mondasz, mert a Fehérváron most már a sokadik sportigazgatótnak adtak utitlaput tavaly, és azóta működik jól a Fehérvár, amióta nincs sportigazgató. Ott akkor az edző kapta meg a felhatalmazást, hogy döntsön a játékos vásárlás politikáról?
Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen de akkor is kell, hogy legyen a klubnál, tehát ha most említetted a leendő tulajdonosnak az ügyvezetőjét, a Bencédi Balást, ő valószínűleg egy nagyon jó szakember a saját területén, de nem engedheti meg magának, hogy az Újpestet úgy működtesse, hogy ne tegyen oda szakmai felelősöket. Az edző az kevés.
Sok helyen hallani azt egyébként ugyanakkor, hogy azok a ügyvezetők, akik alapvetően pénzügyi ügyvezetők, és azért felelnek a klubok élén, hogy a rájuk bízott 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 milliárd forintos költségvetés az megfelelőképpen legyen elköltve józanész szerint, azok egy idő után nagyon lelkesen szólnak bele egyébként a szakmai dolgokba, tehát körülbelül fél év kell elteljen, mire mindegyik futballszakembernek is érzi magát, és üzengetnek és leszólnak, hogy ki játszon, hogy játszon, meg ki üljön a kis padon, meg ki ne üljön a kis padon.
Gyerekek, ez nagyon szerencsétlen szituáció. Tehát, hogyha
egy kérdést, tehát ez megállható, vagy kiiktatható ez a típusú furcsa ilyen hát minek nevezzem ezt szurkolói magatartás, mert előbb-utóbb ugye minden ügyvezetőből szurkoló, majd belső ember lesz, és már értek is hozzá lesz. Hát ez kiiktatható? Tehát lehet olyan ember találni, aki meg tudja azt állni, hogy én ügyvezető vagyok, és nem szólok bele, és egyébként mondjuk lesz egy sportigazgató, akit viszont teljes mértékben a teljesítmény alapján ítélünk meg, és ha ő rosszul teljesít, akkor őt is meneszünk, és hozunk helyette egy újat.
Másképp nem tud működni egy normális klub. Tehát ez úgy hiszem, hogy ez eszement annak, aki a futballban élt el az életét, tehát találkoztam már én is olyan vezetőkkel, de a normális vezető...
Nem mondod.
Egy normális vezető, aki tudja ezt kezelni, az nyilvánvalóan megvan a véleménye, és azt egy bizonyos fórumon azt el is mondhatja.
Egy kávé mellett.
Egy kávé mellett, a sportigazgatóval, az edzővel beszélgetve, de ő nem adhat utasítást szakmai. Tehát az akkor...
Magyar futballban?
Hát adhat, csak nem... Az úgy nem működik, szerintem az úgy nem működő klub. Előbb-utóbb baj lesz.
A magyar futball legnagyobb drámáinak egyike az, hogy miközben 2010 óta történelmi léptékű pénz áramlott a sportágba, és meg annyi fejlesztési koncepció nem csak az első csapatokra, hanem az utánpótlás, és így tovább, és így tovább. Aközben a szemlélet, és nyilván vannak kivételek, akiknek tisztelet, de a szemlélet az nekem nagyon sokszor idézi vissza a rendszerváltozás előtti nihil-szerű állapotokat. Tehát amikor bemegy a tulajdonos, elmondja, az öltözőbe rúgja ki az edzőt, stb. Normális...
Akkor bement a TSL-nők, a járigazgató, pontosan, a pártigazgató.
Igen, pontosan, TSL, igen, stb. És most is tetten érhető ez a magyar futballban, nem cégszerűen működik. Tehát az NB1-es kluboknak a többsége nem cégszerűen
van olyan,
működik.
Van olyan, amelyik cégszerűen működik?
Nyilván az eredményessége alapján, és ezt most nehéz lesz kimondani, a Ferencváros az valamilyen módon cégszerűen működik, hiszen az eredmények is bizonyítják.
Vagy azt, legalábbis sokkal racionálisabban.
Csoportkörökbe jutnak európai ligákban, tehát ez azt feltételezi, hogy ott azért rend van, miközben ott is van meg annyi hiányosság, ugye Csercseszov fél éveiről is lehetne beszélni meg, hogy Rebrovot miért nem sikerült marasztalni.
Ez azért a sport sajátja, ezt valljuk meg, hogy nem minden átigazolás ül, így. Nem minden edző ül, tehát viszont akkor döntést kell hozni, és ott láthatóan meg is hozták a döntést.
Döntést kell, hogy így van, és ezért mondom, hogy a Ferencvárosnál ez tetten érhető. Tehát, sőt, azt is mondhatnám, hogy azt a történelmi léptékű pénzt, amely a Ferencváros nyilván nagyobb szeletet kapott a tortából, történelmi okok miatt is, hiszen a Ferencvárost kell, mint legnépszerűbb klub feltőkésíteni. Ez az a klub, amelyik szerintem a leginkább élt a 2010 óta rájuk hullott mannával. Már csak azért is, mert nem csak abban gondolkozott a Ferencváros vezetősége, hogy nem új aréna, meg új csapat, új szellemiség, hanem abban is, hogy az utánpótlás, valaki elmegy a Népligeti központba, hát az egy hiper-szuper történet. Egy
komoly
egész,
európai lépték.
Igen, tehát az egész klubszisztémát alakítják úgy, hogy az cégszerűen működjön, miközben a többi magyar klubnál ezt nagyon nehéz elmondani. Nincsenek már olyan állapotok, mint az emlegetett 90-es években, vagy 2000-es évek elején, amikor például előfordult az is Diósgyőrben, hogy az egyik pályán a Kiprich József vezette egyik Diósgyőr, a másik fél pályán másik a Détári Lajos vezette, másik Diósgyőr edzett, tehát ilyen dolgok már nincsenek, de ezzel együtt, ahogy nézem a csapatokat, időnként belenézve az NB1-es mérkőzésekbe, én azt látom, hogy ez már csak azért sem működik cégszerűen, hogyha úgy működne, akkor azt a képet kapnád legalább minimálisan, mint a Bundesliga 2-ben, ezt azért is mondom, mert a Hertha mérkőzéseit rendszeresen nézem, mert szerencsére adja egy televízió, és kíváncsi vagyok, hogy ott mi történik. Látom a Bundesliga 2-es csapatokat is, a kieső jelölteket is látom. Azokban is van valami fajta rendszer, a tempó, az egész kidolgozottság az példaértékű. És bocsánat, még egy dolgot hadd mondjak, aztán mindjárt visszaadom a szót neked, hogy ugye kérdezted, hogy politika vagy üzlet. Én mondtam, hogy ez egy politikai döntés volt, üzlet még nem lehet. Már csak azért sem, mert az Újpestben most pénzt kell tenni. Beleteszik ezt a pénzt, és hogyha nem esik ki ha kiesik az Újpest, akkor tudomásom szerint kevesebb pénzzel indítanak majd. De nem esik ki az Újpest, beleteszik ezt a pénzt, akkor utána más cél ahhoz, hogy cégszerűen tudjon működni, pontosabban valamilyen módon a tulajdonos visszakapja azt a pénzt, amelyet befektetett, ahhoz folyamatosan csoportkörbe kéne juttatni ezt az együttest. Tehát itt, hogyha üzleti megtérülésről beszélünk majd az Újpestnél, akkor nagyjából egy ilyen 3-5 év, amikor már úgy elkezdhet afelé tendelni a dolog, hogy ez üzletszerű legyen.
Mondjuk egy konferencia, liga, csoportkörbe viszonylag biztosan bejusson.
Így van, és itt a másik legnagyobb hiányosság, hogy az üzlet alapját az adja, külföldön mindenképpen ez a 33%. Hát, hogyha a jegyárbevételt megnézem, vagy a merchandising dolgokat megnézem, akkor itt a magyar futballban iszonyatos hiányosságok vannak. Nem Újpesten a legnagyobbak, de megvannak.
Hát csak zárójeles megjegyzés, ugye a Fradit említettet példaként, ugye ott hát mondjuk tavaly nem volt olyan fényes a Fradi, azt hiszem 7000 valahány százas átlagnéző száma volt, de ugye nevezzük közel 10000-hez, vagy volt olyan év, amikor át is lépte a 10000-es átlagnéző számot, 1 milliárd forint fölött van a merchandising árbevétele a Ferencvárosnak, ami éves szinten, ami hát azért az már egy
szemmel látható
összeg. Oké, ez bruttó árbevétel, de akkor is ez az egy tisztességes gazdasági értelemben is értelmezhető összeg. Ati.
Na, csak egy gyors gondolat még, említettétek a Ferencvárost, amivel teljesen egyetértek. Van még két klub, amit ne felejtsünk el, ahol működik a klub filozófia, és az ezzel egy vonalon, egy vágányon futó szakmai munka. A Kecskemét és az MTK. Mind a kettő sokkal kevesebb pénzből működik, de tudják, hol a helyük, tudják, hogy mik az értékeik, és azt jól aknázzák ki. Most nézzétek meg a Kecskemét, egy nagyon komoly pénzügyi bevételt generált abból, hogy jól működő csapatából a fiatal eladható
játékosokat
eladják. Tehát a játékosokat
épített föl.
Pontosan. És ez nagyon komoly, szerintem, hányszor hallottátok azt is, hogy kétszer vagy háromszor kikapott a Kecskemét, és úgy, hogy mikor fogják kirúgni a Szabót? Nem kell, mert ők tudják, hogy hol a helyük.
Speciálisan nem hallottam, hogy mikor fogják kirúgni a Szabót.
De volt ilyen megközelítés egy-egy média megjelenésben, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az MTK is valóban lehet, hogy lesznek olyan időszakai, amikor nem működik az, amit ők kitaláltak saját nevelésű játékosok, fiatalok egy-egy külföldivel megspékelve, vagy megerősítve, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy az is egy működő klub filozófia, egy klub működés, amit ők csinálnak a Kecskeméttel együtt.
És legalábbis az MTK az, amikor ugye tudomásul veszik, hogy kiesik, nem dől össze a világ, azonnal vissza is jutottak kétszer is ugye egymás után. Tehát ők azok, akik nem vegetálnak 2-3 évet az MB2-ben, mert plaf, pafra estek, és ott ragadt.
Ja, Attila két példát mondott, vagy kivételt mondott, én a Paksot még ide menném. Nem csak azért, van egy koncepciója.
Már az egyharmad az NB1-nek itt van.
Ez igen,
már,
csak hogyha az egészet rossz. Nézed, akkor ez egy, hogy mondjam, tehát most visszamennék a 80-as években, ezek a csapatok egy erős NB2-es együttesek lennének abban a korban, amikor ugye a 86-os válogatottat ugye a Honvéd, nem tudom, 9-10 játékos adott, egy-két újpesti dózsás meg FTC-ssel kiegészülve, de hogy a Pakson van egy koncepció, nem csak az, hogy magyar játékos, az egy dolog, hanem az, hogy csinálunk egy támadó futballt, aztán lesz, ami lesz, neki megyünk, és hát ugye Paks vezeti a baj, vagy még ott van az ellen, vagy nem még vezeti, a végén második vagy harmadik lesz, nyilván, mert a Ferencváros fogja megnyerni, legalábbis Bognár György szerint, de az legalább valami. Tehát ott látok valamit.
Ezt könyveljük el sikernek szerintem, hogy ma már azért az NB1-nek a egyharmada ezek szerint gazdasági értelemben is racionálisan próbál működni. Egyébként az Újpest jövőjét tekintve az, hogy Ratatics Péter jelentette be a vételt, illetve az, hogy Bencédi úr a kvázi kijelölt ügyvezető, azért eléggé arra fele mutat, hogy nagyon erre fele tendálnak. Azért ugye a Ratatics úr a 2007 óta van a MOL csoportnál, ilyen igazgató, olyan igazgató, Magyar-Ásványolai Szövetség elnöke. Mondjuk az kicsit pikáns, hogy 2019 óta a Ferencváros legnagyobb reklámpartnere, a MES szponzor, a Telekom igazgatósági tagja is egyben. De hát azért a Bencédi úr sem akárki, pillanatnyilag az MBM és a MFB igazgatósági tagja. Két kiváló közgazdász és gyakorló közgazdász, magas szinten elismert közgazdászról van szó. Tehát ha a pénzügyi racionalitást nézzük, a klub vezetés pénzügyi részét nézzük, akkor ez egyfajta garanciát jelent arra, és akkor itt kicsikét elmondanám az én véleményemet, és kiugrok a kérdező szerepéből, hogy értem én ezt a politikai döntést, de a politikai döntés mintha arra irányulna, hogy üzleti értelemben is racionalizálnak egy klubot, tehát ilyen szempontból üzleti döntést is látok. Mennyire erősíti ezt az üzleti döntést az, hogy ugye a Düsatele úr az már többször elmondta, és a legutóbbi már említett Kovács Zoli féle hamvába dőlt vételnél is 20 millió eurós piaci árat szabott meg. Nem hiszem, hogy ettől eltért volna, mert eddig se ért el, most miért mondta volna, az jó, akkor 10-ért is odaadom. Tehát nagyjából egy 7,8 milliárd forintos kiadásról beszélünk MOL oldalon. Említetted, hogy ez valamikor megtérül-e? Tényleg megtérülhet szerinted?
Én hiszem azt, hogy igen. Ugye a Ferencvárosnál látunk példát arra, hogy jó, elképesztő állami mecenatúra.
MOL vagyonkezelőnél mit elő? Több benzint fognak eladni? Több gázolajt fognak eladni?
Vagy, hát, hogyha sikeres egy csapat, akkor azért az húzza fel a terméket. Tehát, hogyha brandszerűen épített fel, és ezért mondtam, hogy ha cégszerűen gondolkodna mindenki a magyar futballban, akkor a brandépítéssel, a merch és egyéb dolgokkal nem lenne probléma. Itt ugye még nagyon sok klub, ugye leszámítva a kivételeket, amelyek itt próbálnak megélni, meg fiatalokat bedobni, hogy akkor megkapják a fiatal pénzt, stb. Szóval, hogy a magyar futballban ez még nem általános tendencia, ez a Ferencvárosnak sikerül. De hát nyilván a MOL az egy abszolút cégszerűen működő vállalat, top vállalat, nem azért jön ide, hogy csak azért, hogy megfeleljen, mondjuk most mondok valamit Orbán Viktornak, ezért évente 7-8 milliárd forintot kidob az ablakon. Nem, hát ott nyilván rendbe kell tenni a cégműködést, játékosokat koncepciót kell alkotni, játékosokat kell annak mentén szervezni, fel kell építeni egy klubot, nem azt kell megvalósítani, hogy nyaranta elmegy 10 ember, majd bejön 10 ember, majd megint elmegy 10 ember, mert koncepciót kell csinálni, és hogyha felépítik ezt legalább olyan formában, hogy ugye eléri a csoportköröket, akkor ebből lehet működés, miközben a MOL, amelyik nyilván ott lesz majd a mezem.
Most lehet, hogy egyszer lesz egy MOL aréna is?
Lehet, hogy lesz egy MOL aréna is, igen, ez sokat hozhat. Tehát, hogyha Ferencvárosnak megnézzük a stadion névadóját, most nem tudom, hogy ki lehet-e mondani.
Ki lehet nyugodtan.
A Grupa Maréna, köszönöm szépen, a Grupa Maréna, hát nyilván a Grupa Mának is az egy valami, tehát hogy az egy jó brand, hogyha jól szerepel az FTC, akkor nyilván, most nem azt mondom, hogy akkor tömeg jellegével mennek az emberek kötni ott mindenféle dolgokat, amit lehet a Groupamánál, de hogy hozzáadott értéket képvisel az egészen biztos.
Nem beszél arról, hogy a stadion kihasználásának az értékesítéséből a Ferencváros Futball Klub ZRT igen komoly 9 számjegyű összeget kaszál évente, ha nem 10-et, nem tudom, hogy elérte el már a milliárdot éves szinte a bevétel ebből, de...
Hát plusz a rendezvények, mert ott van, hogy... Ja, igen, bocsánat, igen.
Most meg nem mondom, hogy hívják ezt a csoportot héten fejből, aki az üzemeltetését csinálja a stadionnak, az tisztességesen fizet éves szinte a Ferencvárosnak. Szerintetek megéri egyébként ez a maradjuk ennél a kerekítsük 8 milliárd, tehát megéri vagy miért ennyit? Inkább ez a kérdés. Miért ennyi pénzt Újpesten?
Igen, ezt boncolgatták már, tehát a stadion az tulajdonképpen állami kézben van, tehát az nincs benne. Itt kapja a vevő.
Sőt, azzal neked, mert úgy tudom, hogy olyan szerződés van egyébként, hogy hosszú távú kezelői szerződése van az UTE klubnak, és ezt a kezelői szerződést adta át az UFC-nek kínos, keserves tárgyalások után az UTE, az UFC-nek, így kvázi költség van vele, hiszen ugye neked kell kezelni a klubot, fönntartani, füvet nyírni, gyepet cserélni, stadion takarítani, tisztítani, festeni, stb.
Hát itt, ami a vevő szempontjából szerintem az egyik legfontosabb, hogy a Ferencváros után az Újpestnek van a második legnagyobb szurkolótábora országos szinten. És azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen klubban tulajdonosként szerepelni, az mindenkinek megtisztelő lehet, még akkor is, hogyha nagyon sok pénz van a zsebében.
Jó, de megtisztelő túl azért egy üzleti igen. Vállalkozásnál ott a sor végén mindig azt a jobb alsó kis számot, a totál, szubtotált szokták nézni, hogy az plusz vagy mínusz. Igen, nagyon megtisztelve érzem, de hogy hatalmas mínusz van, az gáz.
Az gáz jelen pillanatban, hiszen azért...
Gázipari cég, nem? Olaj és gázipari cég.
Végül is igen. Hát azért. Abból is van bőven.
Tehát ez lehet a céljuk, hogy visszajutassák oda ezt a klubot, ahol valamikor is működött. Tehát, hogy nem menjek nagyon messzire, a 80-as években, amikor még mi futballoztunk ebben a klubban, akkor az Újpest volt az egyik eladható klub világszinten. Tehát nem véletlen jártunk mi Dél-Amerikába, nem azért, mert jó meleg volt, hanem azért, mert oda hívtak, és fizettek érte. Tehát ez, hogy te, mint volt elnök helyettes, ezt tudod, hogy az Újpest futballcsapatának a bevételeiből tudták eltartani a tizenvalahány szakosztályt.
Ez való igaz, egyébként ez a Fradinál is, és az Újpestnél is régen az, vagy az UTE-nál is régen az volt a mondás, ha rendben van a futball, akkor rendben van a klub is. Pontosan. Ugye mindig ez egy ilyen általánosan elfogadott mondás volt.
De én is úgy gondolom, tehát vesznek egy olyan klubot, aminek múltja van, és hatalmas szurkolótábora. Nyilvánvalóan ezt nem tudjuk úgy leszűrni, igen, hogy hányan fognak tankolni többen, mert az Újpestnek a tulajdonos a MOL, de mind a két félnek az lehet az érdeke, hogy a MOL is tartsa azt az üzletpolitikát, amit idáig is csinált, és olyan szinten vigye, hogy elsők között legyen, de ehhez fel kell futtatni az Újpestet is oda, hogy egymás segítve
működjenek. Akkor te körülbelül most pillanatilag a márkanévnél, a múlt jelenről, ugye a tradíciókról beszéltél, igen. És egy potenciális jövőképet foglaltad össze, de hát az itt van a játékosoknak a vagyonértékű joga, amit a Transfermark már említetted, Andis, 6,5 millió euróra becsül, ugye ez a 6,5 millió euró, ez testvérek között is mondjuk, hát 2,5, majd 3 milliárd forint, tehát a 8-nak mondjuk az 1/3 az ezt lefedi. Mi van még? Ugye hát vannak az ingóságok, fűnyíró, stb. Ilyen-olyan, amolyan, az is mondjuk egyfajta eszközpark, az is egyfajta vagyont képvisel, de van itt még valami egyébként, ami benne van ebben a nagy kalapban. Ugye ez a Tábor utcai sporttelep, ami 3 komplett nagy pályát takar, egy 3/4 és egy kézilabda méretű műfüves pályát, plusz a kiszolgáló helyiséget, öltözött konditerem, büfé, stb. Ez azért egy több hektáros terület belterületen, Újpest belterületén, Káposztásmegyer és Újpest határán, azért ez sem egy kicsike ingatlan vagyon, ez is valószínűleg egy milliárd értékű ingatlan vagyon, ha és amennyiben mondjuk, hogy lakóparkot szeretnénk építeni a helyére. Sőt. Tehát ez én azért próbálom ezt így megvilágítani. Ja, és bocsánat, a Düsettel kivette a úgynevezett Lilaház néven elhíresült házat, amely 12 lakásos ház ott a külső Fóti út elhagyott részén, ahol ugye a labdarúgók laktak eddig, az is egy gyönyörű szép ingatlan volt egyébként. Teszem hozzá, 1,1 milliárdért árulta azt, csak hogy a nagyságrendeket nézzük. Decemberben jelent meg ez a hír a Sportálon, ők szúrták ki, hogy valamelyik ingatlan oldalon hirdette 1,1 milliárdért. Ez mondjuk körülbelül hát nem akarok nagy számot mondani, de ötöde, hatoda területileg annak az ingatlannak, amiről beszélünk a Tábor utcában. Tehát én azt szeretném
még a Cérnapálya is, nem?
Lehet, hát az összenyílt annak idején.
Bocsánat, igen, akkor az nekem kimaradt, tehát őket, igen.
A Cérnapálya az utéje.
Tehát ja, az igen, ugye
a Tábor utcában volt kínain, igen.
De mi volt ott egy mellette? Kínai bőrgyár, vagy milyen pálya volt, vagy nem tudom.
Az izópálya lett, tehát volt az UTE.
Izó meg a Cérna az UTE.
Így van. Ott van körülbelül 8 füves pálya, meg nagyon komoly létesítmények. De az UTE, igen. És egy kerítés, és a kerítés oldalán pedig ott van az UFC-nek az
utánpótlás. Magyarul csak egy kerítést kell elvágni, hogy a 8 pályából 11 pálya legyen, két komplett csarnok, ami egyébként hajaz arra, amit mondtál, hogy a Ferencvárosnak milyen utánpótlás központja van. Na, itt ki lehet alakítani egy ugyanilyen.
Én ugyanígy gondolom, hogy én vizionáltam, hogyha a tulajdonosváltás megtörténik, a legfontosabb az, hogy a két utánpótlás egyesületet összemossák. Ez szintén a méltatlan szót használtam, tehát nem működhet az, hogy az UTE játszik az UFC ellen utánpótlás szintjén, és az UTE-nak nincsen felnőtt csapata, tehát ez...
Nincs kimenete.
Tehát botrányos szerintem így a felépítettség, de ezzel, ha ezt a két utánpótlás egyesületet össze lehet mosni, miért ne lehetne, akkor azzal egy komoly versenyképes utánpótlás nevelő egyesület alakulhatna meg.
Hát a földön nincs, hogy van egy brand, nevezzük Újpest futballnak ezt a brandet, és két külön utánpótlás bázisa van.
De erről egyébként ki tehet?
Nem tudom, annak idején... Nektek ugye
mi a tudásotok, információtok ugye
erről? A tulajdonos úr összerúgta a port az Újpesti tornaegylet vezetésével, és valamiért ez így eszkalálódott ez a probléma, amennyire én emlékszem itt a 2010-es évek elejéről. Ennél minősítetetlenebb, vagy méltatlanabb talán csak a címeres dolog volt, ami ugye ez a WC deszkás történet. De
annak is oka volt, annak tudjátok, mi az oka? Az, hogy a mai napig nincs az UFC birtokában az UTE merchandising joga.
Na hát,
ezt a klub elvette, vagy elbitorolta, vagy nem adta oda az UFC-nek, miközben egyébként lényegben a klub segítségével jött létre az Újpest 1885 Kft., hiszen akkor vissza kellett volna rongsorolni ugye az Újpestet annak idején pénzügyi okok miatt a negyedosztályba.
Pontosan.
Igen. Tehát nagyon furcsa történelmi előzményei vannak ennek, ezek a sevelet se nélküled, az UTE UFC, és ez végül tényleg az, hogy eszkalálódott olyan szintig, hogy teljesen elmérgesedett a helyzet.
Igen, és...
Ilyen szinten, hogy egy kerítés választja el a
kérdés. Ugye említettem, hogy nem tudom, éppen eszembe jutott közben, hogy Balaton FC volt az egyik Diósgyőri klubunk, egyik térfélen a Kiprichék, másik térfélen a Détáriék edzettek Diósgyőr néven, vagy valami fajta Diósgyőr néven, szóval, hogy ilyen a földön nincs, tehát a székszerű működik, ezt a MOL az új tulajdonosnak, ezt nagyon gyorsan rendbe kell raknia. Hogy más nem mondjak, mielőtt idejöttem,
csak egy drótvágó kell hozzá.
Egyébként drótvágó kell hozzá, más. És megnéztem egyébként ugye a két utánpótlás részlegnek milyen edzői vannak, kiváló edzői vannak mind a két oldalon, ami hát egyébként is egy erőforrás pazarlás, úgyhogy egy brandről beszélünk. Nekem például meg kellett néznem, hogy Szabó György, aki annak idején az MTK serdülőben, meg az IFÜ-ben is volt edzőm, hogy ő például melyik újpesti részlegnél dolgozik most a
FC-nél.
Igen, ott a szakmai igazgató, vagy nem tudom, főigazgató. Tehát meg kellett néznem, mert nem tudtam, hogy mi történik, és akkor végignéztem, hogy milyen edzők dolgoznak ott, meg a másik, stb. De ez egy nagyon erős bázis, amelyik azt feltételezi, hogy valahogy, hogyha egyben van, akkor még erősebb is úgy lehet a létesítményekkel, egyebekkel felhúzni ezt az egészet, hogy egy egységes, cégszerűen működő, minden igényt kiszolgáló létesítmény legyen, és ez később azért hozhat üzletet, már csak azért is, mert hogyha jó kezekben van az utánpótlás, akkor el fogsz tudni majd adni ebből az utánpótlásból játékosokat. A magyar futballra persze nem jellemző, hogy a tömegével kerüldélek ki az IFÜ-ből.
Most itt, ha megindult volna valami.
Hát igen, csak
a belső piacon is, meg a külső. belső piac felé is megindult.
Megindult, valami. Igen, megindult, meg hogy mondjam, tehát ez nem úgy megy, hogy 2010-ben beleöntenek egy raklappénzt az utánpótlásban, és akkor hol az eredmény, gyorsan mutassátok meg, de azért mégiscsak lassan kéne annak látszódnia, hogy ami, nem tudom, Szerbiában van, vagy Horvátországban van, Szlovákiában van, kinevelődnek játékosok, eladják őket, és topligában vannak. Tehát azért is mondom, hogy ez is egyfajta üzlet, hogyha MOL úgy gondolkodik, hogy hosszú távon gondolkodik, cégszerűen gondolkodik, és semmi kétségem sincs a felől, hogy így.
Na de akkor így megvilágítva, hogy know-how, nevezzük know-how-nak, játékos állomány és ingó ingatlan vagyon, ez így adja 8 milliárdot simán szerintetek? Tehát piaci alapon is adja?
Hát e pillanatban még nem.
De az ingatlan vagyonnal sem, ezzel a hatalmas Tábor utcai pályával sem?
Hát igen, hát hogyha a megtérülést nézzük, vagy azt, hogy ebből ebben a know-how-ból mit lehet kihozni, akkor szerintem 1-2-3 éven belül ennek jelentkeznie kell. Uh-huh. De e pillanatban még nem tartott szerintem senki, mert azt se tudják, hogy milyen tulajdonosi viszonyok vannak ebben a szituációban. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy az Attila említette, ugye, hogy mekkora szurkoló tábora van az Újpestnek. Hát, ahogy én az újpesti futballfórumokat néztem, a többség az fej fölött tapsol most, hogy lett egy professzionális tulajdonosa. Az, hogy most állami tulajdonosa, arról nem van nyilván néhány, hogy na, akkor most titeket is bekeble, oké, ez rendben van. De hogy az újpesti szurkolók örültek ennek, Mésző Géza visszatérésének is örültek többségében, ahogy láttam. Ez pedig szerintem azt fogja eredményezni, hogy a Tábor is megnövelt léptékben lesz majd ott az Újpest meccsein, hiszen lesz majd még erősebb motiváció arra, hogy lássa azt a csapatot, amelyiket majd fölépítenek szépen, mert most mit néznek ebben a 10. helyzet Újpestben? Tehát mondjon valaki valamit.
Hát emlékeztek rá, amikor szóba került a Kovács Zoliék szerepvállalása Újpesten, akkor ötszörösére, vagy nem tudom hányszorosára nőtt a nézőszám abban a pillanatban, mikor...
Hát csak azért, mert addig nem jártak meccsre az Ultrák, akkor hirtelen elkezdtek járni. A Gyuri, a Weber Gyuri, meg a Zoli, meg a Szlezi összeállt hárman, beálltak a B középbe, és akkor hirtelen megjelent a B közép. Ugye ez egy ilyen üzenetértékű... hát nem tudom, PR-fogás volt, vagy nem, minek nevezzem ezt. De egyébként jól elsült.
Hát szerintem ezt így kell kezelni.
Zúgott a hajrá lilák.
Pontosan, és komoly nézőszám volt. Most ugyanez lehet ennek az adásvételnek a hozománya, hogy vissza fognak térni, vagy megint a csapat mellé fognak úgy állni, ahogy kell, hogy a csapatot
segítsék.
Ahogy
a 12. játékos. Igen. Tehát azért ott elkezd 6000-7000 ember üvölteni Újpesten, annak azért abban a kis 14000-es, 13000 pár százas most pillanatilag stadionban nagyon komoly hanghatása van. Annak tehát ott akkor az növeli a motivációt szerintem, vagy óhatatlanul megágyaz annak, hogy kicsit tüzesebben megy ki az ember.
Nem akarok nagy szavakat használni, de hogyha ugye most a Real Madrid stadion, a Bernabeu stadion ugye teljesen fel lett újítva, tetőtérrel, egyebekkel. Egyre többen mondja, főleg úgy, hogy most már volt legalább 2-3 olyan mérkőzés, amikor be is húzták a tetőt, hogy még erősebb az akatlan hangulat. Tehát ez abszolút nem mindegy. Hát Attila, aki ugye játszott, tényleg nem mindegy, hogy nem tudom, 20000 ember üvölti a régi megyerújti stadionban, hanem 30000 velem együtt, hogy hajrá lilák, gyerünk. Az olyan igen, hát édes Istenem. Édes Istenem, és mekkora csalás volt kint Skóciában, azt sosem felejtem, mert majdnem szétvertem a tévét egy baltával, ha lett volna balta otthon, úgyhogy puszta kezemmel, de hogy ez pontokban, gólokban és pontokban mérhető egy nagyon erős szurkolótábor, főleg akkor, hogyha a szurkolótábor is egységes kohéziót teremt, és minél nagyobb léptékben van ott, ez elengedhetetlen.
Egy kis rövid történelmi múlttal szeretném megvilágítani, aztán beszéljünk a jelenről, mert azért szeretném megvilágítani, hogy honnan jutott hova az Újpest, és miért alakult az ki, ami. Ugye itt azért a 90-es évek elején még javában szakosztályról beszéltünk, nem pedig futballklubról. Ugye a 15 szakosztályos újpesti tornaegyletnek az egyik szakosztálya volt a foci, és ahogy már említettünk, ha jól ment a focinak, akkor jól ment a klubnak is. Aztán ugye a szakosztály mellett megjelentek olyan kiemelt támogatók, akiknek a cégneve vagy valami megjelent ugye a klubnévben is, de őket még nem lehetett tulajdonosnak nevezni, mégis kvázi tulajdonosként tekintettek rá. Ugye volt egy Jakab László, vagy azt hiszem Novobau volt, de Attila, ha tévedek, akkor jelezd. Ugye ő volt az első ilyen. Aztán volt egy 90-es évek, én csak a magyar futball vadkapitalizmusának, vagy nem tudom, történelmi sötét középkorának szoktam nevezni ezt a kvázi tulajdonos vagyok című. Ezért volt egy Nikházi Gábor nevű ember, aki cigarettacsempészként volt. Nagyon rövid történet, engedjetek meg. Én ott ültem azon a a elnökségi ülésen, amikor Nékházy úr megjelent. Akkor igazolták egyébként a 98-as bajnokcsapatnak az alapját, Nagy Laci volt az edző, ott ült a 15 szakosztályvezető, Nékházy úr is ott ült, mint a nem a szakosztályvezető, hanem mint a szponzor vagy tulajdon. És hozott két A3-as papírt. Az egyiken volt egy mez, a másikon egy gatya fölrajzolva. De csak így slágortokban. Nékházy úrra került a sor, futball szakosztály. Na, azt mondja, Citroën, mondott egy nagyon nagy számot, mondjuk 20 millió forint. És akkor elkezdte egy rajzolgat, lerajzolt a szponzorral a mez meg a gatyát, és a végén azt mondta, 300 millió forint, ennyi pénzünk van. Én meg ott ültem, ránéztem a Bencére, a Szabó Bence volt az elnök akkor, te Bence, mondom, egy fillér nincs a kasszában. 300 millió, és fejfölött tapsolt mindenki, hogy ennyi pénze van a szakosztály. Hát nulla pénze volt, Nékházy úr meg is dőlt. Ugye utána jött Sólyom Sándor, vele egyébként, és a Falcon Broker, ugye az is egy érdekes történet volt, ugye Nékházy urat cigarettacsempészként könyvelte el a magyar média később, nem tudom, hogy mi van most pillanatja vele, Sólyom Sándor úr aztán mindenféle egyéb bűnügyekbe, emberrablásba, stb. Bekeveredett, tehát csak hogy milyen típusú tulajdonosok voltak, mind a mellett, hogy brokerként egyébként, hát finoman szólva valószínűleg pénzt mosott, de azt el kell ismerni, hogy ő volt az egyik, vagy az egyetlen olyan tulajdonos, aki a mások pénzét visszaadta egyébként a klubnak és a játékosok. Iszonyatos mennyiségű pénzt fordított ő a klubra. Ennek az eredményeként lett egyébként a 96-os olimpiai csapat magja az Újpest játékosa, és aztán 98-ban ennek az eredményeképpen lett bajnok a csapat. Aztán 98-ban pekünkre nem alakult meg az a KFT, amit akkor a belügyminiszter úrtól kezdve a belügyminiszter humán erőforrás igazgatója mindenki megígért, és már ki voltak jelölve, hogy ki lesz az igazgató közülük, az Újpest igazgatója. Aztán nem lett semmi, hirtelen a pénz is elfogyott, és volt egy Cudar Sturm Graz elleni bajnokok ligája. Selejtező és kiesés. Na, de utána jött két gyógyszerész, köteles ügyvédirodával, aztán Lukács Ferenc tulajdonos Gyulai Zsolt ügyvezetésével. Egyébként akkor már, ugye ez 2000-2002 magasságát írunk, akkor már a MOL és az OTP mint támogató megjelent. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a MOL-nak nem ez az első újpesti kalandja. Muszbek Mihály, aki magát úgy jellemzi, hogy az egyetlen magyar tulajdonos, aki nyereséggel szállt ki tulajdonosként a klubból, mert ő eladta, értékesítette, addig ez nem volt jellemző. Ő valós tulajdonos volt már, hiszen akkor már KFT volt, és értékesítették. Majd jött a Tolnai korszak, és a Dare csoport, akik aztán eladták, lényegében ők értékesítették a klubot 2011-ben a belga tulajdonosnak, és aztán, hogy a Dare csoportnak a jövőjét mennyire határozta meg azt, hogy a rossz nyelvek szerint, vagy belső információk szerint azt mondta Tolnai úr akkori politikusoknak 2011-ben, akik ugyanazok, mint ma, hogy hát tudjátok, de én nem annak adom el, akiknek ti szeretnétek, és aztán a Dare csoport két éven belül bedőlt, és NAV-vizsgálatok, és adócsalás, és egyebek derültek ki róltuk. Hát na így értünk el 2011-hez, és a Duchatelirához. Ezért is nem tudták egyébként eddig kipöckölni, mert hát azért azt valljuk meg, a Roderick család, ez egy mérhetetlenül tehetős család, ha jól tudom, a top 5 a leggazdagabban van Belgiumban, ami azért belga léptéket ismerve, az kicsit üti a magyar top 5-öt valószínűleg, tehát egy ilyen jó pár milliárd euró fölött tartják a kezüket. De nézzük meg akkor ezt a 2011 óta tartó 13 évet. Tényleg ennyire rossz tulajdonos volt Roderick Duchatel, mint amennyire megítélik, vagy ahogy a szurkolók bemutatják, ahogy minden második meccsen Duchatel takarodva már nem tudom az elmúlt 5-6-7 évben, mert azért először ő nem így indult, nem csak külföldi játékosokkal indult, magyar játékosokat is vásárolt, nem keveset, például Mindeker Jóci is ugye fiatalként ide került, tehát jó elgondolással indult, csak aztán szerintem ő érzékelve a magyar futballgazdaság átalakulását, ő racionalizálta az üzleti modelljét, és nem akart beletenni többet annál, mint amit az állam ilyen-olyan források keresztül az MLS-től ad neki, illetve amit ő játékos adásvételből egyébként be tudott hozni.
Nekem nincs kétségem afelől, hogy a tulajdonos az jót akart, és hogy az elején azokat a pénzügyi investíciókat megtette, amelyeket ilyenkor szükséges. De azért az elgondolkodtató, hogy akármi is volt a koncepciója a Duchatelé családnak, ha jók az olvasmány élményeim, akkor gyakorlatilag az összes olyan klubtól, európai klubtól, amelyekben érdekeltségük volt, hát bottal kergették el őket.
Már évekkel ezelőtt megszabadultak, hogy az Újpest az utolsó.
Így. És nyilván abban gondolkodtak, úgy beszélgetés elén említettem, hogy lesz egy ilyen franchise rendszer, és akkor abban áramoltatják a játékosokat. Azt hiszem, emiatt egyszer volt egy egyéves átigazolásból megejtett kizárása is.
Két éves, igen.
Ez Andrade nevű fiatalembert csempészték ki Dél-Amerikából, és tették át egyből Belgiumba az Újpesten keresztül, és emiatt kaptak egy büntetést.
És hogyha bele kéne gondolom abba, hogy miként igyekeztek építeni az Újpestet, akkor azt látom, hogy az elején még, mintha lett volna valami fajta koncepció, volt is magyar, nem csupán magyar szinten jó igazolás az Újpestnek, például Kroázi, remélem jól mondom a nevét, az szerintem egy egészen kiváló futballista.
De már az utóbbi évek. De volt annak ide Harris volt, aki szintén egy jó futballista volt.
Szintén, vagy a Sujic, ezt akartam mondani, a balszés. Igen,
aztán ő is kicsit lebukott.
Igen, de, szóval, hogy voltak azért itt olyan játékosok.
Loic Négo. Hogy mit adott Duchatel a magyar futballnak.
Tehát, hogy voltak azért, de hogyha az egész érát nézem, akkor azt látom, hogy ilyen, ugye említettem a beszélgetésen, ilyen export-import módon így jött, ment mindenféle légiós, és amikor ugye tavaly tavasszal a említett Benedek Szabolcs író barátommal néztük a Honvéd Újpestet, akkor arra gondoltam, hogy akármi is volt a koncepció, hogy semmi nem valósult meg belőle a nap végére, egy-két magyar, az egészen biztos. Tehát, hogy nem láttam egy olyan légióst, akinél a U19-ből felhozott játékos rosszabb teljesítmény nyújtott volna, mert elképzelhetetlennek tartom. Tehát olyan...
Nem érzitek úgy, hogy az elmúlt 5-6 év csúszott el így, és előtte azért volt Enis Bárdi például, aki mai napig spanyol első osztályban játszik, tehát azért ő igazolt ide kiváló játékosokat. Itt volt az a Diarra, vagy hogy hívták azt a csatárgyereket?
Nem Traoré-ra gondolsz?
Nem. Aki 11 gólt rúgott 10 meccsen, és fél év után el is adta Kínába.
Voltak, de tehát mondom, én is a Kroázé, tehát én is tudok mondani játékosokat, de hogyha az egészet kivetíted, akkor azt látod, hogy egy valami viszonyatosan ilyen bálákban érkeztek volna játékosok, és aztán bálákban küldték volna. Tehát nyilván ugye ez az export-import, ez arra irányult, hogyha van is egy jó játékos, bár mondjuk a Bárdit szerintem Kovács Zoli találta, amennyire jók az információim, aztán majd innen adták el. Tehát, hogy megtalálták olcsón, és akkor nyilván eladták, ez rendben van, ez is lehet egy filozófia, hogy találok játékost, feltőkésítem, egy viszonylag korrekt csapatban, majd eladom, ez is lehet egy koncepció, csak ugye a nap végén az van, hogy mi a helyzet a klubbal. A Ferencváros, amelyik szintén adott el az utóbbi években, sőt, igen jó pénzekért légióst, ott is tetten érhető az, hogy igazol, jó szemmel igazol, kvázi feltőkésíti, majd eladja, de ott mégiscsak van egy alapszintű működése a csapatnak, amelyik nem engedi meg azt, hogy egy játékos eladása, vagy két-három játékos eladása alapvetően rontsa a teljesítményt. Ezért is vannak folyamatosan csoportkörbe. Itt Duchateléknél nem ez volt. Itt az volt, hogy akkor gyorsan adjuk el, ameddig meg tudunk szabadulni, lesz belőle bevétel, tök jó, és akkor viszontlátásra.
Most a játékos politikát érintettük, egyébként ugyanerről pontos kimutatás nem létezik, még a Transfermarktot kutatva sem tudtam, mert a játékos értékesítésnél, egy-kettőnél, akik egyébként topligában kötöttek ki, zárójelbe jegyzem meg, a Fradi elmúlt két évét leszámítva topligába az Újpest adott el toronymagasan a legtöbb játékost. Mondjuk hármat is. Obina, francia első osztály például. Na, tehát mit is akartam mondani?
Ezzel kapcsolatban?
Igen. Tehát, hogy a játékos politika ugye az elmúlt 10 évben az Újpestnél úgy nézett ki, hogy egy a lényeg, hogy pozitív szaldós legyen. Ingyen hozzunk, fiatalt hozzunk, Afrikából hozzunk játékos vagy délszlávot hozzunk, és őket próbáljuk meg menedzselni és értékesíteni. De azért az nagyon nagy érték, és ezt azért el kell mondani, tehát hogyha játékos politikáról, üzletpolitikáról beszélünk, akkor a Duchatel az kőkeményen betartatta, és a klubvezetés be is tartotta azt, Vignevicsel az élen, hogy ezeket a játékosokat játszatta, és pozitív szaldó az elmúlt 10 éve, én úgy tudom, belső információk szerint a klub játékos adásvétele.
Igen, ami a magyar
futballban azért... Hát nem jellemző. Hát maradjunk annyiban, nem jellemző. A Fradinak idén volt először pozitív a játékos adásvétele.
Tavaly tavasszal majdnem kiesett az Újpest. Most az idén a tizedik az Újpest.
Akkor nézzük meg az eredményességet. Igen. Na tessék, és akkor mondok az eredményességet.
És akkor mondok még valamit, 98-ban, amikor ugye az Újpest megnyerte a bajnokságot, az ráadásul egy 18 csapatos bajnokság volt, csak mondom. Tehát, hogy
mindezt
visszanéztem, bocsánat, azt hiszem, ha három légiós volt abban a csapatban, ugye a Kamara a középpályán, a Gínai, ha jól emlékszem, a Kopunovics talán, és volt még valaki...
Monye.
Úgy van, Monyebor.
Monyebor, mert szenzációs.
Tehát volt három viszonylag a csapatjátékához hozzáadott értékkel bíró légiós, de egyébként egy nagyon lendületes, gyors, az újpesti hagyományoknak megfelelő csatárjátékot, támadójátékot bemutató együttes volt. Oké. Csak azért mondom ezt, mert légiósokat lehet hozni, meg tovább is lehet értékesíteni, és igen, voltak pozitív szaldók, hát a Bardia Real Madrid ellen is parádézott, és a fejemet fogtam, mert Real Madrid ellen nem parádézon senki. Volt újpesti játékos, persze, igen. De hogyha azt nézem, hogy a nap végén mi jött ki ebből, két kupa győzelem, és folyamatos a kiesés réme, ugye a szaksajtó szoktam mondani, folyamatosan fenyegette az Újpestet, hát bocsánatot kérek, hát az Újpestnek nem ez a tradíció, Újpestnél nem az a, nem az enyém az Újpestnél a lényeg, hogy pozitív szaldó legyen.
Kiesés réme, amikor az utolsó három évre jellemző a kiesés réme. Előtte ötödik, hatodik, harmadik, hetedik.
De az megfelelő
stabil. Nekem a ezt nem mondom, de stabil középcsapat volt.
Most itt ülne Várhidi Pál, Isten nyugosztalja, meg Várhidi Péter itt ülne, akkor ők azt mondanák, hogy bocs, mi úgy voltunk Újpesten edzők, hogy őt harmadik helyekkel zavarták el őket. Tehát ugye ez a család ugye nem volt dobogónál lejjebb. Se a Pali bácsi, se a Péter. Mert az újpesti tradíció azt mutatja, hogy minimum legyél dobogón, de nyerd meg. Tehát ugyanaz, mint a Ferencvárosnál. Tehát az, hogy ötödik, hatodik, az nekem azt jelenti, hogy az nincs. Tehát miért szurkoljuk egy hatodik helyezett csapatnak? Közben pozitív a játékos szaldó.
Értem én is ezt szeretném látni, hogy ott a dobogón és lehetőleg minél magasabb pozícióért harcoljunk, de ettől még szögezzük le, hogy azért ez a kiesés réme, ez azóta jellemző, amióta az adásvétel valóban megfogalmazott, és amióta bejött az első valósnak tűnő tulajdonos jelölt. És azóta érzem azt, hogy a Dushatel az a technikai minimumot teszi hozzá. Ha megnézzük a klubköltségvetést, akkor az Újpest az akkori 2011-es költségvetésekhez képest egy kifejezetten masszív élcsapat költségvetését mutatta. A probléma az, hogy ez a költségvetés miközben a többieké meg háromszorozott, négyszereződött, a Fradié mondjuk tízszereződött, addig ez a költségvetés mondjuk 1,2-szereződött vagy háromszorozódott. Tehát mondom még egyszer, az utóbbi három évben különösen ügyelt arra, mióta befejezte a Tábor utcát is, amit ugye természetesen TAO pénzből, tehát állami pénzből újított föl, magánvagyonként, és most így magánvagyon gyarapodik, ezt azért szögezzük le, ugye, hogy a adófizetői pénzből magánvagyon lett, amit én különösen nem tudok értelmezni és nehezményezek. Bárki is az nevezzék Dushatelnek, kisnek, nagynak, mit tudom én minek. De azért...
Ennek azért hagyománya van.
Jó, most nem, ez
bocsánat,
ebbe nem menjünk bele, de összességében ez csak az utolsó három évre jellemző, mert nem akar egy dekával sem többet beletenni annál, mert úgy állandóan ott vagy most vagy eladom, vagy nem adom. Most hitegetnek, jött vevő, fizetett egy hatalmas előleget másfél éve, aztán előleg nálam maradt, köszönöm szépen, nem jött meg a főösszeg, megyünk tovább. Tehát ugye folyamatosan ez volt, és ilyen szempontból, ha tulajdonosként nézem ezt a történetet, nem mint szurkolóként, aki ugye árulja a klubját már három éve, én maximálisan meg tudom érteni, hogy egyébként azon a határon tartja, hogy ne essünk ki, de nem is akarok rá többet költeni.
Megközelíteném onnan, hogy miért a közutálatnak örvendő személyiség a Dushatel a szurkolók szemében, az, hogy említetted ugye, hogy a Ferencvárost. A Ferencváros vesz 30 olyan játékost, amelyik hihetetlen sokba kerül. Az Újpest annyit vett, hogy ne essen ki. Én is úgy gondolom, hogy úgy közelítette meg ezt a klubot, hogy ő, nem tudom, hogy ők a családi vállalkozásban ezt hogyan működtették, de volt három belga csapat, volt portugál, vagy spanyol.
Spanyol, német, angol.
Igen, angol, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ide a legalja jött. Már elnézést mindenkitől.
Export-import, így van.
Így van, tehát ide hozta azokat, akiket meg akart nézni, hogy ezek a fiúk, ezek futballisták-e, vagy pedig tehát tovább tudom adni őket, vagy sem. Tehát nem az Újpestnek az eredményessége volt az ő legfontosabb szempontja, hanem az, hogy üzletileg a családi vállalkozás az jól működjön. Tehát ezt ide nem azért hozta a jó játékost, hogy itt úgy teljesítsen, hogy a klub első legyen.
Egy üzletember egyébként?
Szerintem igen.
Németországban korholják mondjuk a Mainznak a tulajdonos. Rossz példa, mert más a struktúra, igen. De mondjuk akkor Spanyolországban mondj egy kis csapatot Spanyolországban.
Las Palmasnak
a tulajdonosát ostorozzák azért, mert sose nyer bajnokságot.
Ők valószínűleg
viszont,
nem.
Viszont belső kereskedelemben mindig elad mondjuk a komolyabb spanyol csapatoknak, meg külföldre is elad X játékos, és tökéletesen működtetik a klubot, szórakoztatják a közönséget.
Én egy dolgot mondtam, amikor tőlem megkérdezték többször, hogy a belga elismerést érdemel azért, mert működteti az Újpestet. De ahogy működteti, az pedig kritikán aluli. Tehát így egy Újpestet, akkor ne ezt a klubot vegye meg, akkor vegyen meg egy NB2-es klubot, amelyiknek nincsenek ilyen tradíciói, nincsen ilyen múltja, nincsen ilyen szurkolótábora, akkor azt működtesse. Ott biztos, hogy szobrot állítanának neki. Újpesten ez kevés. Tehát itt, ahol van, hiába, igen, én is úgy hallottam, hogy az első ötben vannak a belga toplistán, mint családi vagyon. Azt, hogy ezt az édesapja hogyan működtette, de nekünk sajnos a fiatalabbik jutott, tehát ezt az Újpestet nem úgy működtette, és még egyszer mondom, megemelem a kalapom, mert működtette a klubot, mert lehet, hogy már nem létezne, vagy nem, tehát valamilyen szinten működne, de NB1-es szinten működtette, de ez a klub, ez nem arra hivatott, hogy futottak még kategóriában működjön.
Említetted a spanyol példát, bocsánat. Hát a Las Palmas, amelyik, ha jól emlékszem, még mindig utolsó nyeretlen meccsen, majdnem megverte a Real Madridot a Bernabeu-ban, 2-0-ra vezetett, aztán 3-2 lett. Mindenki a harc itt, de szerintem korrekt ítéletek születtek. A Las Palmas az szerintem bőven bajnok lenne a magyar bajnokságban. Teljesen más dimenzió. Tehát jó, ott a Real Madrid, a Barcelona...
A játékos képzés kultúrája, minősége, eredményessége hát, is sokkal másabb nyilván.
Igen, csak nézz oda. A tradicionálisan, tehát ami 100 éve volt, vagy 90-80, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, ezek továbbra is meghatározzák a spanyol futballt, ahogy nálunk az MTK nem határozza meg, a Vasas Noplane nem határozza meg, a Honvédról nem is beszélek, két NB2-es csapatról beszélek. Ott valahogy ezek a klubok fennmaradtak, és húzzák magukkal a többit. Tehát a Las Palmas egyrészt bajnok lenne, másrészt, hogyha megnézzük, hogy milyen játékosokat adtak és hova, hát ha csak azt nézem, hogy a Real Madrid kapott 15 gólt, abból 7-et olyan játékos szerzett, aki a Castillában nevelkedett, tehát a Real Madrid nevelés, Moratától kezdve Marcos Llorente-ig tudnám sorolni a neveket, akkor azt mondom, hogy ez egy teljesen más dimenzió. Tehát a Las Palmas...
Nem is akartam dimenziólás összehasonlítani. Igen, kettő, csak ugye a szurkoli oldalról, hogy ott Las Palmasban elégedettek ezzel, hogy kimegyünk minden hétvégén, vagy minden
látjuk,
második
kézé. Igen, mert látjuk, igen, ne essünk ki, ne essünk
láthassuk saját pályánkon a Real Madridot vendégül, a Barcelonát.
Így van, és nézd meg, tömött stadionokban, de
az Újpest nem
ott egy Las Palmas Real Sociedad meccsen is.
Vagy a Barcelona.
Igen, de ott egy Las Palmas Real Sociedad meccsen is majdnem telt házban, az egy élmény, az egy jó dolog, stb. Tudják, hogy nem ők határozzák meg a spanyol futballt, esetleg elérhetnek egy konferencialigát, ha minden optimálisan alakul meg, de ez más. Ami itt van, persze Dusateli működtette az Újpest, stb., de szerintem alapból az a koncepció, amivel idejött, az, hogy majd itt táramoltatja abban a körben a játékosokat, és akkor abból majd lesz valami, az nem jött be. Hát az Újpestnek milyen nemzetközi teljesítménye volt az elmúlt 13
év. Hát azt
igen. És akkor,
ugye,
és
akkor nézzük meg az eredményességet.
És 1974-ben úgy játszott Beck elődöntött az újpesti Dózsa a Bayern Münchennel szemben, 74-ről beszélek, 74 tavasza, hogy az a Bayern, az adta a világbajnok és Európa-bajnok német válogatott gerincét, Beckenbauer, Seppmayerrel, Gerd Müllerrel, stb. És az Újpest, amelyik ugye a meccsét bevitt a Megyeri útról a Népstadionba, mert akkora volt az érdeklődés, arról másnap a Nemzeti Sport, a Népszabadság és a többi újság, Népsport, Népszabadság, többi újság, azt hittem, hogy az újpesti, hol van ez az újpesti csatárötös, ez a nagyhírű újpesti csatárötös, amelyik csak egy gólt volt képes a Bayern hálójába vágni, miközben a Népszabadságban egy olyan kép volt, hogy a Gerd Müller a center csatár vágja ki a gólvonalról a labdát egy ilyen hatalmas pánikszerű. Tehát tényleg ott a Bayern München, aztán kint Münchenben 3-0 volt, ez rendben van. Na de, hogyha az egészet összerakjuk, akkor egy Újpestnél nem lehet más a cél, mint az, hogy a magyar bajnokságban olyan helyzést érjen el, hogy nemzetközi ponton legyen, és nemzetközi ponton is valamit letegyen az asztalra. Tehát, hogyha az alapkoncepció nem volt jó, és szerintem nem volt jó, vagy legalábbis azt gondolták, hogy ebből az áramoltatásból majd kijön, biztos üzletileg ők jól járnak, és majd talán esetleg a csapat is, abból hiányzott a sportkoncepció. Ezt most nagyon komolyan mondom. A játékos koncepció, üzleti koncepció az megvolt, és értem, amit mondasz, hogy az elmúlt 3 évben a Dusateli úgy volt benne, most nem teszek be, minek tegyek be, csak égetem a pénzt, nem akarom égetni a pénzt. Na de könyörgöm, ez egy Újpest. Miért nem mondta azt, hogy oké, vállalom június 30-áig, most már nem tudom, január 1-e, vállalom június 30-áig, utána, mint tulajdonos távozom Újpestről, parancsoljanak. Itt az ár, parancsoljanak. Hát egy futballőrült kormányzattal, futballőrült miniszterelnökkel fél év alatt nem kell el az Újpest, úgyhogy nagyjából a pénzénél lenne Dusateli. Nem hiszem. Tehát innentől kezdve ez az egész, ez egy ilyen adok-veszek szomorú játék.
Valójunk, ugye az eredményesség is relatív, ugye? Mondjatok egy számot, hányszor jutott külföldi pronrára ez alatt a 13 év alatt? Utolsó kettőt nem tudom, hogy akarjátok-e, hogy levegyük, vagy ne vegyük, mert ugye az már az értékesítés folyamatának neveztem, és szerintem azt azért el lehet fogadni, hogy akkor már azért mindenki egy kicsit hátrébb dől tulajdonosként, hogy jó, hát azért nem teszek bele fölöslegesen 2 forintot sem ebbe a történetbe.
Már az Újpest hányszor volt nemzetközi szintén? Biztos többször.
Hát 3 kupagyőzelem és 1/3. hely.
Igen, tehát 4-szer biztos, tehát mondjuk ha levesszük a 2 évet, akkor majdnem 50%-ban, de minden második évben majdnem nemzetközi kupába, vagy nemzetközi kupába jutott ki kis túldám, hogy 40%-ban nemzetközi.
És hányadik körben esett ki?
Igen, abszolút igazad van, tehát egyetértek, de ugye ez is egy értékadó. Ugye a Csakfoci csinált egy elég meglepő tablellát, miszerint az Újpest, a Fradi és a Fehérvár mögött a 3. legsikeresebb csapat 2013 óta, és ugye ők úgy számolták ezt, hogy a megelőző 9 teljet, tehát elmúlt 10 szezont számolták, ahol NB1-es csapatok voltak, a bajnoki cím 12 pont, a 11, 10, 9, stb. 1, és a kupagyőzelemet 10 ponttal adták, és így 3. volt az Újpest. És akkor mondok neked még valamit, ugye az elmúlt 30 év 6 darab címéből annyit nyert az Újpest, 6 darab címet nyert össze-vissza, nem többet az Újpest, 3, tehát 50% a Roderick érához köthető. Ez ugyancsak 3 kupa és bajnoki cím nincs benne, de mégis az 50%-a. A 16 darab kupa vagy bajnoki éremből 5-öt nyert Roderick, ebből 4-et Vignyevics. Hát azért ugye ez is egyfajta értékmérő, vagy legalábbis kicsit árnyalja azt az elképesztő lesújtó képet, amit a szurkolók mondanak Roderick éráról, hogy hadd ne mondjak csúnya jelzőket. És mégiscsak ugye a futball mindig arról szól, szokták mondani, hogy te nézz fel a táblára, öreg. Tehát abszolút értem én, amit mondtok, és én is egyetértek azzal, hogy az Újpest küzdjön mindig a dobogóért, és legyen ott az 1-2-3-ban, lehetőleg szorongassa, vagy a bajnoki címért legyen versenyben, mert ez a második lenyomó szurkolótáború magyar klubnak kötelező feladat kellene legyen, és ennek megfelelően kellene működtetni majd ezt a klubot. Na most akkor forduljunk rá egy kicsit a jövőre, így a végén, és egy gyors jövőképet próbáljunk meg fölvázolni. Lehet-e, és mennyi időn belül lehet mondjuk második pólus Magyarországon a Fradi mellett az Újpest?
Mindenféleképpen lehet-e, nyilvánvaló a...
Mi kell ehhez, azon túl, hogy pénz? Mert azt láttuk, ugye mondjuk csak, hogy 2 közelmúltbeli példát mondjak, Honvéd és Vasas, pénz, mind a kettő kiesett, mint szar a vonatból a másodosztályba. Hát elégettek sok milliárd forintot, ott figyel mind a 2 csapat.
A legfontosabb az a szakmai koncepció, hogy mit szeretnének és hogy szeretnének oda eljutni. Most nem az edző személyéről beszélünk, mert az edző személye is fontos, hogy hogyan tudja kezelni azt a 20 idiótát, vagy 25-öt, akivel együtt dolgozik nap, mint nap. Az szerintem egy nagyon szép feladat, tehát edzőként ez volt a legjobb, amit átélhettem, hogy ott 20-25 egyéniség húz egyfelé. Ez a legjobb dolog a világon edzőként, amikor ezt megéled. De úgy gondolom, hogy ha a klubnak van egy olyan filozófiája, ami, és ez megfelelő anyagi háttérrel meg van támogatva, olyan játékosokat tudok az edző kezébe adni, akikkel meg tudják valósítani azt a fajta munkát, amit szeretnének, és amit a közönség elvár, tehát a győzelmeket, akkor ez a közönség a kevesebb költségvetésből működő Újpestet is el fogja juttatni oda, ahova való. Tehát amikor itt említettetek, a 80-as évek az Aberdeen volt az utolsó teltházas mérkőzés Újpesten, ahol a szembe a Tungsram tetején voltak nézők, meg a Vágóhíd tetején, tehát ha 35 ezer állt egymás mellett, és a mai napig kiver a víz, meg ha a YouTube-on rákeresek, hogy ott milyen élmény volt élőben átélni, azt meg el sem tudom mondani. Tehát a lényeg az, hogy ha a pénz megvan, akkor onnantól kezdve a tulajdonosnak, az ügyvezetőnek az a dolga, hogy egy olyan szakmai stábot tegyen a csapat mellé, amelyik segíti ebben.
Én ugye azt szoktam mondani, hogy nem olyan bonyolult ez, és ez a magyar futballban is látszik. Tehát Attila is említette, Kecskemét van koncepció? Van. Paks van koncepció? Van. Most az MTK-t kivenném, azt én máshogy látom, de igen. Tehát, hogy ha van egy koncept, mit szeretnél? Mit akarsz? Oda ment a Bogdán Gyuri, és a világ ilyen taktikai utasításokat utaljára, nem tudom, Puskás Öcsi bácsitól hallottam, vagy legalábbis a legendáját az öltöző. Menjetek ki, aztán egy maradjon hátul a többi, mert nyilván ennél azért egy fokkal összetettebb a dolog, de hogy ha tudod, hogy mit akarsz, akkor utána el kell döntened, hogy kikkel akarod, most a csapatról beszélek, és nyilván szakmai stábról beszélek, és onnantól kezdve szerintem határa csillagos ég, ha még pénz is van mögötte. Tehát a legfontosabb az, hogy mit szeretnének Újpesten. Egy klasszikus támadó futballt játszó együttest, amelyik mint a 70-es években megy, és ha a 10. percben még 0-0 az állás, az eredmény, akkor szurkolók elkezdenek cseszegni, hát te 10 percesnek csak 0-0. Mit szeretnének? És hogyha megvan ez, varják hozzá a játékosokat, pénz lesz, állítsák fel a standardeket, hogy első, második, harmadik évben hova szeretnének eljutni, és szépen valósítsák meg. Amit említettetek például a Honvéd meg a Vasas, ott szerintem a szakmai koncepció lehet, hogy jó volt, de totálisan téves. Tehát akkor Vasasnak volt egy olyan átigazolási időszaka, amikor nem tudom én 5 középcsatárt hoztak, vagy nem tudom 3-at, vagy nem tudom micsoda, mert hogy az jó lesz, majd feltoljuk előre. És nem láttam a Vasasnál azt, hogy közben meg volt a pénz, hogy normális szakmai koncepció mentén építsék fel az együttest úgy, hogy abból legyen valami. Hát a Honvéd az meg egy teljesen X. Ott még nem is láttam igazából, hogy mit akarnak, miközben ott is volt pénz, nem véletlenül, hogy mind a kettőből MB2 lett. Tehát mondom, vegyenek példát a Kecskemétről meg a Paksról. Döntsék el, hogy mit akarnak, utána nézzék meg, hogy kikkel, és szépen építsék fel ezt a dolgot.
Mi a fontosabb? 3 területen mondok. Sportigazgató, edzőszemélye, játékos állomány. Melyik az első, és melyik a legmeghatározóbb abban, hogy ezt a következő 2-3-4 évet úgy tudja építeni, vagy úgy tudjon építkezni az Újpest FC mindenkori vezetése, hogy mondjuk, ahogy mondtad, is 2-3-4 év múlva odaérjen, hogy stabil nemzetközi kupa szereplő legyen.
Bocsánat, hogyha erre válaszolhatok elsőként, meglepő dolgot fogok mondani, nekem a sportigazgató az fontosabb. Hiszen a sportigazgatónak kéne felügyelni a scout hálózatot, meg egyébként a szakmai koncepciót megteremteni. A Real Madridnál ugye ez elég erősen jelen van, van egy Huni Szafalat, vagy Szafalat, most nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét, aki monitorozza ezeket a játékosokat. Vinicius, Rodrigo, Camavinga, sorolhatnám a klasszisokat, 17-18-19 évesen vették, most az Endrick, aki 18 éves lesz majd, igen, 18, hogy nyáron érkezik majd, és meg kétszeres bajnok Brazíliában, tehát hogy ott a monitorozással, a tehetségek monitorozásával, illetve hogy hogyan illenek be a Real Madridba, már jóval évekkel előrébb járnak, miközben Modric 38-39 évesen megy ki, meg Kroos 34 évesen megy ki, miközben mind a kettő zseniálisan futballozik, de már tudják, hogy mit akarnak csinálni, és tök mindegy, hogy most Carlo Ancelotti, egyébként nem, mert kiváló edző, tök mindegy, hogy Carlo Ancelotti az edző, mert lehet, hogy 2 év múlva, addig jár a szerződése, nem ő lesz, hanem nem tudom, José Mourinho újra, vagy a Raúlt felhozzák a Castilla a tartalékcsapat edzője, ugye Raúl a Real Madridban, vagy őt hozzák föl, tök mindegy, hogy ki lesz a Real Madrid első csapatának az edzője, a koncepciónak kell megvalósulnia. Fiatal játékosokat igazolunk mindenhonnan, egy kicsit érleljük a Castillába, aztán felvisszük, és akkor utána tökéletesen fölépítjük. Tehát szerintem a sportigazgató, ha sportkoncepcióról beszélünk, megfigyelő rendszerről és így tovább, szerintem sokkal fontosabb, mint az edző személye. Nyilván az edző személye sem mindegy, mert rossz edzővel nem tudsz semmit csinálni, de az, hogy táblatot adjál, víziót adjál, és tud, hogy a Real Madridnál maradva 2 év múlva is ugyanazt fogja játszani a Real Madrid, mint játsza azt most, vagy játsza majd 10 év múlva, hiszen egy filozófia van mögé építve, a megfelelő játékosokat behozva a rendszerbe.
Ati?
Teljesen egyetértek veled, András. Én úgy gondolom, hogy a sportigazgató, de nem lehet elvonatkoztatni a két az edző és a sportigazgató munkáját, ő nekik együtt kell dolgozni. Különben nem működik. Akkor van a balhé, hogyha egyik mutogat a másikra. Nem. Itt igen, amit mondasz, van egy szakmai koncepció, ahhoz az edzőt is meg kell találni, tehát ez a legfontosabb a sportigazgató munkájában, hogy olyan edzőt válasszon a csapatnak, amelyik oda való. És az az edző, azt tudja jól, hogy hova kerül, és hogyan kell dolgoznia. Itt nem azt mondom, hogy meg kell hasonulnia, és más kell csinálni, mint amit tud, hanem akkor, ha nem oda való, akkor nem kell oda vinni.
Kovács Zoltán nekem egyszer azt mondta egy ilyen háttérbeszélgetésen, hogy a magyar futballban az edző, megfelelő edző kiválasztása és megtalálása a legnehezebb, de legfontosabb feladat, az az alfája és omegája az egésznek. Ő ezt sportigazgatóként mondta, aktív regnáló sportigazgatóként. Ugye is hozta példaként, hogy lásd, megtaláltuk Nikolicsot, nagyon jól illett a csapathoz, nagyon jól illett a játékos politikához, segítette a játékos politikát, kialakult karakter lett a játéknak, Chelsea, Európa Liga, csoportkör, stb. Nem volt Nikolić, nem találtak olyan megfelelő utódot, aki ezt továbbitte volna, megindult a lejtőn a Fehérvár.
Igen.
Mészői Géza, kérdés az, Mészői Géza ilyen típusú ember, vagy csak átmeneti megoldás?
Én benne nem csak azért, mert kétszer nyert ezüstérmet az Újpesttel, mondjuk utolsó fordulóban elbukva az aranyérmet, de mégiscsak azért sikerek köthetők hozzá, meg őt Újpestinek tartják, miközben angyalföldi. Tehát, hogy igen,
nincs
és...
Nincs olyan messze,
megálló, igen. De hogy igen, ez nagyon fontos, tehát ugye, ha megnézzük, Zidane nyert háromszor egymás után BL-t a Real Madriddal, aztán volt mindenféle ilyen gyors váltás, majd megérkezett Ancelotti, illetve visszajött még Zidane egy időre, aztán jött Ancelotti, aki már 2014-ben volt. Igen, ahogy Florentino Perez is szokta mondani, madridistának kell lennie, tehát klub filozófiát ezt tudni kell. Zidane ugyanúgy tudja, mint Ancelotti, a két legmeghatározóbb szereplője az elmúlt 10 évének a Real Madridnak. Ezt ugyanúgy, ahogy majd, hogyha jönne...
Pláne, hogy Zidane Ancelotti nőtt föl, ugye abban az időben.
Sőt, és a segédedzője is volt 2014-ben, amikor szintén BL-t nyerte a Real Madrid, de hogyha Raúl lesz majd a kiválasztott edző, vagy Arbeloa, aki a ifi egyet trenírozza, vagy nem tudom, hogy mondják, tök mindegy, mert a filozófia az ott lesz. De ettől még, igen, hát patentosan illeni kell a rendszerbe. Florentino Perez azt, hogy Carlo Ancelotti az ide, és nem csak attól, hogy milyen edző, meg milyen stábja van, például a fia Davide Ancelotti, meg a kapus edző a Lopis, akikkel a pontrugásokat gyakorolják meg. Tehát ez egy nagyon erős edzői stáb. Tehát nem csak az a lényeg, hogy madridista legyél, és vagy az a adott klubnak megfelelő filozófiai edző legyen ott, na de három év múlva nem biztos, hogy ott lesz az edző. Akkor is a Real Madridnak ugyanúgy mennie kell. Ugyanúgy meg kell találni a fiatal Kamavingát, akit 18 évesen igazoltak le, most már minden létező címet megnyert. Ugyanúgy meg kell találni a Rodrigót, ugyanúgy meg kell találni a Viniciust, ugyanúgy be kell építeni majd a csapatba. Tök mindegy, hogy Ancelotti, Zidane, vagy Raúl, vagy Arbeloa, akárki lesz az edző. Ezért mondom, hogy persze nem mindegy, mert hogyha odaraknánk a Xavit a Real Madridban, az valószínűleg hülyeség lenne, mert nem más filozófiát nőtt föl, meg máshogy értelmezi az egészet, mert hát nyilván nem is alapvetően már nem is lehetne őt odahozni, de ettől függetlenül, ha koncepciód nincs, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen filozófiájú edző van a csapatban, mert akkor nap végén nem jön ki a matek.
Azért egy dolgot bocsássatok meg, még nagyon jó, amit mondtál, de be kell építeni a fiatalokat, de az eredményességnek ugyanúgy ott kell lenni. Ezeknél a kluboknál nagyon fontos, hogy úgy építsél be.
Ne legyen hullám, hogy ne legyen tizedik, hullám. Igen, második.
Igen. Tehát úgy építsél be, és azt mondom, egy játékost egy jó csapatba bármikor beépítek, én most. Tehát oda, ha egy olyan szintű, egy jó képességű fiatal játékos 17-18 évesen most is beteszek bármelyik NB1-es csapatba, melyik egy tudja, hogy mit fotballozik, egy komplett csapat, jó fotballistákból áll. Most ha Kovács Zolit említettük az előbb, a fia eligazolt a Videotonba.
Kisebbik, igen.
Így van. És az a legnagyobb élménye a gyereknek, hogy olyan fotbalistákkal edzhet, ahol megedződik, ahol tanulhat. Én is, amikor bekerültem az Újpest felnőtt csapatába, 7-szeres, 9-szeres bajnokokkal ültem egy öltözőben. Csak tátottam a számat és figyeltem. Nagyon sokat lehetett tanulni. A játékos társattól tudod a legtöbbet megtanulni, és amit az említettetek az előbb, tehát egy edzőnek az a dolga, igen, hogy beépítse a fiatalt, de úgy, hogy ne legyen ingadozás, mert az most, amit bután csinált az újpesti edző, hogy a fiatalokat erőből betette, és nem volt eredmény. És lehet, hogy azt a játékost kivégezte a pályafutása végéig. Tehát most betette a fiatal kapust, meg védőjáték, és úgy, hogy nem volt eredmény, szívta őket a közönség, megállították a buszt, meg szóval az egy olyan teher és egy olyan stressz lehet a játékosnak, hogy abból nagyon nehéz fölállni. Tehát igen, sport, igazgató, edző, és
bocsás, csak egy gondolatot hadd fűzzek hozzá, ugye amikor Zsinórban 3 B-et nyerte a Madrid 16-18-ban, Kroos, Casemiro, Modric, ez a középpályás trió, az Isten trió. És mindenki azt mondja, úristen, kiöregednek, vége, kész, Jézus Isten, miközben Valverde már rég ott melegített a Castellában, aztán föl is jött, Tchouameni-t már rég monitorozták, Kamavingáról már nem is beszélek, miközben így még a Castellában is van egy-két olyan középpályás, aki ott edződött. Nézzük meg, mi történt a harmadik B-el győzelem után. Pontosabban nem, 2022-ben a 2022-es BL győzelem után Casemiro bejelentett, hogy elmegy a Manchester Unitedbe, ott maradt a Kroos és a Modric bőven 30 fölött, ugye Modric az most már 38, ha jól emlékszem, és hát most már úgy áll fel a középpálya, hogy Modric egymás utáni két mérkőzésen ott ül a padon, mert éppen nincs rá szükség. Kroos éppen ott van, de ott van mellette Valverde, Camavinga, Tchouameni, és Real vezeti a spanyol bajnokságot, ott van, tehát mert van egy koncepció, hogy vannak az öregek, azok majd kifutnak, de kik kerülnek a klub filozófiának megfelelően. Nem bonyolult dolog ez, hogyha fölépíted az egész rendszert, és megfelelő koncepciót raksz hozzá.
Na most, miután bő egy órát beszélgettük, egy három ős-újpesti bő egy órát beszélgetett az Újpest múltjáról, jelenéről, jövőjéről és a mindennapok történéseiről, azért azt hadd foglaljam össze, hogy ezek szerint akkor mi úgy látjuk a jövőt, hogy egy olyan szakmai vezetés kellene a Újpestre, a pénzügyi háttért fogadjuk el, hogy adott lesz, amelyik, mint egy jó sakkjátékos, évekre előre gondolkozva építi egymás után a lépéseket, látja előre, hogy mi lesz 2-3-4 év múlva, játékos szinten, klub szinten, filozófiai szinten, stb. Én ezt kívánom nevetekben is az Újpest FC-nek, és annak, hogy ezáltal a magyar labdarúgás is erősödjön, hogy legyen a Ferencváros mellett egy második pólus is, egy erős második pólus, amely aztán kiváló rangadókat tud nyújtani nekünk szurkolóknak. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Köszönöm, András és Attila, hogy itt megosztottátok a tudásotokat az ígyszer hallgatóival. Jövő héten új adással jelentkezünk. Sziasztok!
Köszönjük szépen!
Mi is köszönjük!